Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Tevékeny Szeretet című műsorunkat hallják a Szent Erzsébet Caritas Központ szervezésében. Engem Márton Andreának hívnak, a Szent Erzsébet Caritas Központ szakmai irodavezetője vagyok. A műsort Csorba Gábor, állandó diakónus, Caritas igazgató úrral szoktuk közösen tartani így két hetente. Ezúton is köszönjük Csaba Zsolt János önkéntes technikus kollégánk munkáját. A műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekünk a szenterzsebet@caritasközpont.hu e-mail címre. Természetesen mindent ékezetek nélkül kell beírni. Valamint telefonon is kapcsolatba kerülhetnek velünk a 061-351-1977-es telefonszámon. A műsorunkban már megszokhatták, hogy ilyenkor mindig egy kis lelki muníciót, lelki táplálékot kapunk igazgató úrtól, és szeretnélek is kérni, Gábor, hogy légy szíves, a mai lelki buzdítást add meg számunkra.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Nem csak, hogy kis lelki gondolatokkal készülünk ezekkel a műsorokban az elején, hanem ebben az évben kifejezetten magyar vagy magyar vonatkozású szentek, példaképek vannak előtérben, akikről ezúton is megemlékezünk, és kérve az ő közbenjárásukat az egyház egységében, mint a megdicsőült egyház tagjai, hogy mindannyiunkat egyesével is a szeretet útján segítsenek, és úgy is, mint karitaszosoknak is legyen egy olyan háttere még pluszban, hogy a Boldogságos Szűzanya Árpádházi Szent Erzsébeten túl, hogy ezt a munkánkat Jóisten dicsőségére szeretetben és békességben tudjuk végezni. Portugáliai Szent Erzsébetről szeretnék megemlékezni. Július 4-én, a múlt szombaton volt az ő emléknapja, és hát nem véletlen az Erzsébet, hiszen az ő unoka, másodfokú unoka húga volt. A Szent Erzsébet édesapjának a dédunokájáról van szó, aki a nevét Árpádházi Szent Erzsébetről kapta, hiszen akkorra már boldoggá avatták Árpádházi Szent Erzsébetet, és hát ugye a név kötelez, és nomen est omen alapon őrá is ő benne is remélték, hogy kibontakozik az a szeretet, amiben az ő felmenője, Árpádházi Szent Erzsébet is részesült, és hát hasonló módon királynéként működött, és élte életét. Hasonlóan Árpádházi Szent Erzsébethez gyermekkorában 14 évesen adták férjhez a portugál királyhoz, és hát nyilvánvalóan akkoriban a házasság nem a személyeknek a lelki érzelmein vagy a szerelmén alapult, itt is a politikai érdekek, a nemzeti érdekek kerültek előtérbe, és hát bizony úgy emlékezik meg a történelem róla, hogy nehéz házassága volt, az ő férje nem éppen keresztény életet élt, és mégis a portugáliai Szent Erzsébet végig kísérte imádsággal, szeretettel, egészen a halálos ágyáig a férjét, mindenféle zűrös ügyek ellenére is, és hát több házasságon kívüli gyermeke is volt ennek a Dénes nevű királynak, és békességet tudott szerezni portugáliai Szent Erzsébet az ő szelídségével, a gyermeki lelkületével, és azzal a végtelen bizalommal, ahogy csak Isten fiai, Isten gyermekei tudnak lenni. Olyannyira igazolta is a Jóisten az ő munkáját, hogy a férje szentségekkel ellátva, meggyónva, megtérve költözött el a más világra, és egyébként pedig nem fejeződött be itt a Erzsébet asszonynak sem az élete, hanem akkor, ahogy szokás is volt, és ahogy maga Árpádházi Szent Erzsébet is ezt tette, Ferences harmadik rendbe kérte felvételét, és aztán végül is úgy halt meg, Coimbra közelében temették el. És az is talán egy érdekes, és az alázatossághoz tartozó, hogy, hogy ugye harmadrendi szerzetes volt, de nem tett örök fogadalmat egészen az utolsó órájáig, mert akkor ugye le kellett volna mondania a vagyonáról, a vagyonát viszont ő karitatív célokra használta, tehát úgy gondolta, hogy belép a Ferences harmadik rendbe, a világi rendbe, közben a vagyonával úgy gazdálkodik, hogy a szegények és rászorulóknak a segítését is felvállalja, fogadalmat tett, de nem örök fogadalmat, az örök fogadalmat pedig már akkor tette meg, amikor már semmi sem kötötte ehhez a világhoz, tehát olyan szépen tudatosan építette föl a maga életét, hogy igazán példaértékű mindannyiunk számára. Sok nehézség ellenére mindig célra tartott, célra tört, a cél pedig nem volt más, mint Jézussal és a Jóistennel való teljes közösség. Amit tanulhatunk tőle, túl azon, hogy konzekvensen kitartott mindig az igazságban és a szeretetben, a szelídséget, a békességszerzést és az Isten gyermeki létet tudta megvalósítani ezen a világon, és ez számunkra is egy nagyon tanulságos dolog, hiszen hogyha a boldogmondásokat tekintjük, ugye akkor először is Jézus azt mondja, hogy boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak mondják őket. Aztán boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, ők öröklik azt a csodálatos földet, ami meg fog újulni majd a világ végén a földtámadásban, és boldogok a tiszta szívűek, akik meglátják az Istent. Ez a mi célunk, hogy békességszerzők legyünk, szelidek és tiszta szívűek. Az, hogy a hitben hogyan járunk, hogy mennyire vagyunk tele bűnnel, bűnrehajló szokásokkal, ezen sokkal nehezebb úgy változtatni, hogyha erre koncentrálunk. Ne erre koncentráljunk, hanem Krisztus arcát tekintsük, azt a Krisztust, aki szelíd és alázatos szívű, és alakítson minket az ő szent szíve szerint, hiszen pontosan ezt imádkozzuk a Jézus szíve litániában. Végül még néhány gondolatot a Isten gyermekséggel kapcsolatban szeretnék megosztani kedves hallgatókkal. Az, hogy a gyermeki lét az ugye nyilvánvalóan nem infantilizmus, nem egy elmaradása a fejlődésnek, hanem az, ami a gyermekeket jellemzi, az, és abban legyünk elől, az pedig nem más, mint a végtelen bizalom. Ugye a gyermek a szüleiben, ugye, ahogy mi a mennyei atyában kellene bízzunk, teljesen rá tudnak hagyatkozni. Aztán nyitottak a gyermekek a nem látható világra, a mesék, a transzcendensek világára. Nekik nem kell magyarázni a mennyországról, nem kell érvelni, hanem természetesen bele tudnak nőni. Ez is a gyermeki lelkülethez tartozik. Aztán gyermeki lelkület az, hogy vágyják és szeretik a közösséget. Szeretik azt, hogyha közösségben élik meg, és hát nincs annál vidámabb dolog, amikor a gyermekek együtt vannak a felnőttekkel, ott aztán mindig vidámság és öröm van, önátadás is jellemzi a gyermeki lelkületet, és ez legyen a üzenetünk mára egy olyan világban, ahol az emberek inkább földhöz ragadtak, ugye materialisták, nem látnak az óruknál tovább, beleértve bizony magunkat is, mert sokszor a gondviselésbe való bizalmunk az csak addig terjed, amíg mi ki tudjuk gondolni azt, hogy mi hogyan működik. Aztán a másik ellenség a gyermeki lelkületnek az individualizmus, magyarul önzés vagy az énközpontuság, amikor nem a közösséggel együtt gondolkodunk, hanem a magunk érdekeit nézzük, és ebbe besegít ugye a világnak mindenféle tendenciája, és végül pedig, ami ebből következik, az a relativizmus, hogy nincsen abszolút tekintély. Annak van igaza, aki erősebb, aki hatalmasabb, akinek több pénze van. A gyermeki lelkület viszont olyan, ami elismeri az abszolút törvényt, nekik nem kell magyarázni a Jóistennek a létét és azt, hogy vannak szabályok az életben. Viszont ha erre ráhangolódunk, a gyermeki lelkületre, és ebben élünk, akkor minden igazolni fog minket, és mi is tudunk olyan tanúságtevők életet élni, ahogy Portugália Szent Erzsébet is tette. Utolsó gondolatként, hogy ez egy történelmi érdekesség, hogy amikor néhány száz évvel a halála után a sírját felbontották, a boldogávatási eljárás kapcsán az ő teste is éppen találtatott, tehát a feltámadás már ő az ő testében is láthatóvá tette a Jóisten.
Köszönjük szépen, Gábor, hogy ismét egy magyar vonatkozású szentről tudhattunk meg többet, és hát ráadásul abszolút Caritasos szent volt, tehát így is kapcsolódik hozzánk. Akkor most hallgatunk egy kis zenét, hiszen Sije Jenőnek egy ide illő nótáját, dalát fogjuk meghallgatni, ami ugyanazt közvetíti, hogy a portugáliai Szent Erzsébet is befutotta azt a pályát, amit kijelölt neki a Jóisten.
Mit sem aggódom, nem féltem életem, csak hogy végigfussam a pályán, sok feladatom teljesítsem, melyet Jézus bízott rám. Mit sem aggódom, nem féltem életem, csak hogy a pályán, csak feladatom teljesítsen, melyet Jézus bízunk rá. A kereszt majd áll üresen, a test a földben megpihen, ki egy volt velem a szenvedésben, egy lesz velem a dicsőségben. Ne félj hát, mit sem aggódom, nem védem életem, csak hogy végigfussam a pályán, csak feladatom teljesítsem, melyet Jézus bízott rám. Mit sem aggódom, csak hogy végigfussam a pályán, csak feladatom teljesítsen, melyet Jézus bízott rám. Megjöttem, itthon vagyok, nevetnek rám a csillagok, Jézus fénye rám ragyog.
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Tevékeny Szeretet című műsorunkat hallgatják a Szent Erzsébet Caritas Központ szervezésében és megvalósításában. Itt a stúdióban Csorba Gábor egyházmegyei Caritas igazgatóval ülünk, és remélhetőleg a telefonba a vendégünk Zajmusné Szanka Judit, a Szép Halom Ófalú Caritas csoportjának vezetője. Szervusz Judit, itt vagy velünk?
Dicsérhetek a Jézus Krisztus, szervusztok, itt vagyok, igen.
Mindörökké, amen. Na, örülünk, hogy sikerült összekapcsolódni. Akkor arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be, légy szíves, a Mária Rádió hallgatóinak, hogy megismerjenek, hogy tudják, hogy ki is vagy, és hogy hogyan is vállaltad el ezt a Caritas vezetést annó, amikor plébános atya ott megkért téged, hogy vezesd a Caritas csoportot Szép Halom Ófalú környékén.
Jó, nagyon szívesen beszélek erről. Amikor elgondolkodtam azon, hogy hogyan is mutatkozzam be, hogy mi az a fő vezérfonal, amit kiemelnék az életemben, egyszer jutott az eszembe az, hogy gondviselés. Én nem hívő családban nevelkedtem, és fiatal felnőttként értem meg. Azban segítette a keresztény életemet, hogy a férjem gyakorló katolikus, regnum közösségbe járt, aminek aztán én is a tagja lettem. A sors aztán úgy hozta, hogy ifjú házasként Pesti-Reck úton a mozgássérültek lakótelepén tudtunk venni egy lakást, és ide születtek a gyerekeink is. Én itt találkoztam először súlyosan fogyatékos, kerekesszékes emberekkel. Bennem volt a vágy, hogy olyan jó lenne segíteni, de fogalmam sem volt, hogy ezt hogy is tehetném. Aztán a szomszédság révén lassan megismerkedtem mindenkivel, és ráéreztem, hogy úgy szerethetem őket a legjobban, hogyha nincsen bennem sajnálat, és elfogadom őket olyannak, amilyenek. A gyerekeinknek ez sokkal könnyebb volt, mert számukra a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy a szomszédnéni például kerekesszékben ül. Hát azért értem ki erre egy kicsit bővebben, mert a mozgássérültek lakótelepére való költözés egy sarokpont volt az életemben, olyannyira, hogy pályát is módosítottam, és az eredeti, a vendéglátóipari üzemgazdás szakma helyett megszereztem idővel a szociális menedzser diplomát, és most már 20 éve egy fogyatékos embereket ellátó támogatott szolgálatnak vagyok a vezetője.
És akkor még emellett Caritas munkát is válasz önkéntesként, ugye?
Igen, igazából gimnazisták voltak a gyerekeim, amikor azt éreztem, hogy lenne energiám bekapcsolódni aktívabban is az egyházközségnek az életébe. Ez 2010-ben volt. És amikor beválasztottak a képviselő testületbe, akkor azt gondoltam, hogy hát én a programvezető munkacsoportba fogok jelentkezni, mert azt éreztem az erősségemnek. Caritas munkát már végeztem érintőlegesen az anyósom mellett korábban, amikor csomagokat állítottunk össze, és vittünk el idős otthonok lakóinak, de akkor én ezt úgy éreztem, hogy hát én túl fiatal vagyok én még ehhez, még lenne energiám többre is. Hát az akkori plébánosom, hála Istennek, nem kérdezte meg, hogy mit szeretnék csinálni, hanem egyszerűen rámutatta a Caritas csoportnak a vezetését. Először egy kicsit megijedtem, aztán beleálltam magam a katolikus egyház Caritasról szóló iránymutatásába, megismerkedtem más plébániák Caritas munkájával is, és rájöttem arra, hogy mennyire szerteágazó, milyen sok területet ölelhet, és hogy mennyi lehetőség van a segítésre és a mély találkozásokra. És emellett pedig sok közös pontot találtam a saját munkámmal a fogyatékos emberek ellátásával kapcsolatban is.
Judit, hogyha akkor jól értelmezem, te aktív kisgyermekes vagy ilyen ifjú gyermekes anyaként csináltad ezt, mármint hogy fiatalok voltak a gyerekeid, és még aktívan dolgoztál, illetve dolgozol most is, úgy viszed ezt a csoportvezetést ott a két plébánián.
Igen, igen, de amikor elkezdtem, a gyerekeim még nagyon nagyban besegítettek a Caritas munkában, szinte ez a családnak az életmódjává vált ez az egész munka. Ez nagyon segítette, hogy közösen éltük meg a Caritasnak a segítő oldalát is, és a lelki töbletet is együtt a családdal együtt tudtuk megélni. Úgyhogy ez segített nekem. Na most a kezdetben, amikor mondtam, hogy kerültem be, akkor a Caritas tevékenységét tovább folytattuk, aztán idővel a Caritas munka célját szem előtt tartva, én belevágtam új dolgokba is. De például nagyon fontosnak tartottam, hogy a plébánián kívül legyünk jelen a lakóhelyünkön is, a tágabb környezetünk számára is. Tehát ahogy mondtam, hogy egy életmóddá vált számomra, és az egész család számára a Caritas, sőt, aki ismer, az tudja, hogy akivel kapcsolatba kerül, az előbb vagy utóbb biztosan érintett valamilyen szinten ezen a területen.
A Caritas munkával és a szolgálattal, igaz? Igen. Az a terület, ahol ti szolgáltok, szerintem egy nagyon összetett és érdekes terület, mert hogy olyan, mintha kettős arca lenne, egyrészt egy nagyon tehetős környék, mert ugye második kerület, viszont mégiscsak vannak olyan családok, akik nehéz helyzetbe kerülnek, rászoruló családok. Hogyan tudjátok ezt a kettősségét az ellátott területnek úgymond szolgálni, segíteni? Hogyan tudtok ebben működni?
Hát a kezdettől fogva egy nagyon nagy kívásnak ír meg a rászorulók felkutatását ezen a környéken, mivel ugye mi a mi karitászokozunk az országos átlagnál jóval kezdődött helyzetben ez a területen működik, és sokan azt gondolják, és ennek hangot is adnak, hogy itt nincsenek rászorulók. Hát sok éves jelenlétünk során megtapasztaltuk, hogy igenis itt is vannak nehéz helyzetben levő családok, akik segítségre szorulnak, de lehet, hogy másképpen. Tehát fontosnak tartjuk nagyon, hogy tudjanak rólunk. Tehát ezért volt fontos kilépni így a plébánia falai közül, hogy menjenek megkeresni és megszólítani minket. Ugyanakkor a másik nagy feladat, amiben aztán nagyon ki tudtunk teljesedni, hogy a helyi segítés mellett tovább lépjünk, és a nálunk rosszabb helyzetben levő országrészeken, akár határon túl élő testvérek és helyi karitászok életének a segítésére is legyen energiánk.
Igen, tehát hogy nem ragadtatok le, hanem kitekintetek a környezeteteken kívülre. Jó, a Gábor is szeretne majd kérdezni.
Igen, engem megragadott az a mondatod, hogy jó, hogy nem te jelentkeztél valamilyen feladatra, hanem a készséget mutattad a plébános atya felé, és ő kijelölte megkérdezésed nélkül, hogy mi legyen a te tevékenységi területed. Ebben én a gondviselésnek, ahogy te is így mondtad, annak a csodálatos eszközét látom, hogy és buzdítom innen is a plébános atyákat, hogy merjenek a lélek szárnyain gondolkodva ők vezetni plébánián ilyen csoportot, hogy jelöljenek ki alkalmas lélekkel eltert férfiakat, asszonyokat ilyen feladatokra, és aki készséget mutat, azt a Szentlélek is könnyebben vezeti. Ez volt az egyik gondolat, és nagyon köszönöm, hogy ezt így elmondtad. A másik egy kérdés, hogy abban a régióban, amiben te tevékenykedsz, valóban viszonylag jobb módú családok vannak, külsőleg legalábbis így látszik, mégis azonban ugye látjuk, hogy meg kell keressük az egyháznak a szegényeit. Ezt Erdő Péter bíboros atya a tavalyi családi karizmák ünnepén külön kiemelte, hogy keressük meg azokat, akik nem láthatók, akik az egyházhoz közel vannak, vagy akár éppen távol, de mégis a mieink, és ez egy komoly kutató feladat, inkább az együttélés, inkább az együtt létnek a kérdése ez, hogy ezt a munkát hogyan végzitek, hogyan találjátok meg a szegényeket?
Az első nagyobb lépés az az volt, hogy megszerveztem az ügyeletet, mert ez nem volt nálunk korábban. Kezdetben sokan nem is hittek ebben, mert azt mondták, hogy úgyse jön senki, akinek pedig problémája van, az úgyis ismer minket. Tehát az volt az elmélet, hogy úgy ugye a saját körünkön túl nem néztünk túl. És valóban egy-két hétig én magam ültem a tábló hittantermében, aztán egyszer csak megtört a jég, és ma is emlékszem az első beszélőre, aki úgy félszegen megkérdezte, hogy tulajdonképpen miért is vagyok ott, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és jött a következő héten is, akkor már tartós élelmiszerre váltam, de nagyon fontos része maradt a találkozásainknak a beszélgetés. Tehát itt nem nagy számokra kell gondolni, de az az egy-két ember, aki tudja, hogy van hova mennie, ahol őt meghallgatják, az számunkra fontos. Azóta elmondhatom, hogy kaptunk egy karitás helyiséget a településünknek egy jó helyen levő részén, ahol könnyebben megközelítenek minket, és rendszeresen hetente vannak hozzánk betérő emberek, akiknek azon kívül, hogy élelmiszercsomagot adunk, fontos a szó és a meghallgatás. És most a COVID-járvány idején nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy az a karitás munkatársunk, aki a szíve lelke ennek az ügyeletnek, és egy ilyen anyásan tudja fogadni a betérőket, az élethelyzete miatt nem jöhetett, és én voltam ott helyette, és láttam, hogy mennyire hiányzik a betérő segítetteinknek, Marika néni. Mert nem csak azért mennek, hogy ezt a csomagot megkapják, hanem azért, hogy beszéljenek hozzájuk, meghallgassák őket. Úgyhogy ez az ügyelet, a jelenlét, egyszerűen kint van a logó, kint van néhány mondat rólunk, már ez az első lépés szerintem. A másik, hogy hát a plébániai hírleveken keresztül mindig kérjük a híveket, hogyha rászoruló van a környezetükben, akkor szóljanak neki, hogy van hova fordulni, vagy ők szóljanak nekünk, hogy meg tudjuk szólítani a családokat. Ez nagyon-nagyon lassan, de úgy elterjedt már, tehát tudnak rólunk, és nem csak a templomi körökben, tehát ez a nagyon fontos. És a harmadik szerintem, ami ennek a nyitja, hogy ez olyan, mint egy falu. Én a gyerekeim révén nagyon belaktam ezt a környéket, tehát szinte úgy mondom, hogy mindenkit ismerek, és kapcsolatban vagyok. Tehát más szervezetekkel, emberekkel, és rajtuk keresztül már olyan fülel hallgatom őket, amikor beszélgetünk, hogy miben tudnám őket megkérni, megszólítani, és azt tapasztalom, hogy nagyon szívesen segítenek. Tehát sőt, szinte örülnek, hogy van egy feladat, amiben megszólíthatok.
Igen, ezt szerettem volna mondani, mert tudom, hogy nálatok nagyon erős ez a tevékenység, hogy alkalmi önkéntes segítőket is bevontok, tehát nem csak a állandó tagokat, hanem alkalmi segítőket. Ez hogyan sikerült például mozgósítani alkalmi önkénteseket itt a járványhelyzetbe?
A járványhelyzet egy speciális helyzet volt, mert ugye sokan kiestek az idősebbek közül, de egyrészt a plébániai levelzőlistán ugye közé tettük, hogy várjuk az önkénteseket, akik be tudnának segíteni, főleg vásárlásra. Egyből jelentkeztek egyetemisták, tehát egyetemista fiatal. Nem azt mondom, hogy tömegével, de pont annyian, amennyire szükség volt, és őket tudtuk bevonni. Továbbá az évek alatt most már nagyon sok középiskolával kötöttünk szerződést az iskolai közösségi szolgálatra. Tehát ezek a fiatalok is jelentkeznek. A COVID-járvány alatt egy nagyon szép együttműködés sikerült kialakítani. Az Élelmiszerbank karácsonyi élelmiszergyűjtés kapcsán mi a Mária Remetei úti Tesco-ban szoktunk élelmiszert gyűjteni, és felvettem velük a kapcsolatot, hogy megtennék-e azt, hogy mi leadjuk a listát hetente, hogy mire lenne szükségünk heti két alkalom, hogy összetennék-e nekünk, hogy minél kevesebbet kelljen a boltba lenni, ugye, hogy minél kisebb legyen a kockázat. Mi pedig elhoznánk, na most ez a mozgássérültek lakótelepén nagyon nagy segítség volt, mert az ottani gondozók szokták korábban vásárolni, de ők most nem mehettek, mert hogy nehogy behordták a vírust. Tehát a Karitás megszervezte a vásárlást, a mozgássérültek busza elhozta a Tesco-ból az élelmiszert, tehát egy nagyon szép hármas együttműködés alakult ki, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Igen, hát a ti Caritas csoportotoknak szintén nagy erőssége ez az együttműködés a helyi plébániai, illetve a helyi önkormányzati civil szervezetekkel, meg amiről már beszéltünk, a kitekintés. Hogyan sikerült ezt így kiépíteni? Mi az, ami például szerinted nagyon, nagyon hatékonyan működik? Például most a csomagosztásról már beszéltünk, de van-e még olyan tevékenységprogram, amiben ez az együttműködés úgy számodra jó és hatékony és előremutató?
Hát én úgy érzem, hogy mindennek a háttérében a gondviselés áll. A kiindulókon mindig ugye az alapfeladatunk a helyi ellátási területünkön való segítés, és mindig ebből tudunk nyitni. Tehát mondok egy példát, hogy helyi könyvbőrzét szerveztünk itt a plébánián, és rengeteg könyv maradt meg, igényes színvonalas könyvek, és így jutottunk el például a Salgótarjáni Börtön könyvtárába, akkor egy nagyon szép találkozást sikerült megszervezni a fogvatartottakkal, és még tanúságtételek is születtek, és ezután átadtuk a maradék könyvekből egy színvonalas könyvadományt. Ez egy plébániánkon az egyik tagunk hozta ezt az ötletet, hogy Varga Laci atyát ismeri ott. Vagy például a jótékonysági vásárokat szervezünk, mert abból tudunk azokból tudunk aztán élelmiszer szerni. De azt tapasztaltuk, hogy olyan nagy mennyiségű ruha halmozódik fel, amivel már helyi szinten nem tudunk mit kezdeni. Közben tudjuk, hogy vannak olyan részek az országban, ahol még ennek nagyon nagy hasznát vennék, és ezen agyaltunk, amikor a gyerekeim egy táborból hazatérve, ahol ők segítők voltak hátrányos helyzetű gyerekek táborában, azon agyaltak, hogy hogy lehetne segíteni azoknak a családoknak, ahol ezek a gyerekek élnek. Hát adta magát a helyzet, hogy ezeken a családokon segítsük, vigyük el oda ezeket a banános dobozokat. Na most így segített minket a gondviselés, és így kerültünk kapcsolatba a határon túli délvidéki lurkóházakkal és a csantavéri karitásra. Tehát ez nem a mi érdemünk, egyszerűen a Jóisten vezeti.
Vezet, igen. Lassan így a műsoridőnk vége felé közeledünk, de azt szeretném tőled kérdezni, hogy akik hallgatják most a Mária Rádiót, és fontolgatják, hogy segítenének, érdekli őket. Mivel tudod bíztatni a fiatalabbakat, idősebbeket, hogy miért jó, és mi az, ami miatt fontos bekapcsolódni az adott plébánia, vagy a helyi plébániai Caritas munkájába?
Én azt gondolom, hogy legelsőként azt emelnék ki, hogy ne gondolja senki azt, amit én is gondoltam ezelőtt 20 éve, hogy ez csak az idősek és a nyugdíjasoknak a területe. Nem, nagyon nagy lehetőségei vannak a fiataloknak is. Hát egyrészt a keresztény feladatunk, hogy segítsünk a rászorulókon, amit itt meg tudunk ebben a karitás munkában élni, de azt mondom minden egyes találkozáskor, hogy a végén mi töltődünk, és mi növekszünk a szeretetben, hogyha ezt sikerül megvalósítanunk. Úgyhogy bátran merjenek belevágni, akkor is, hogyha nem érzik, hogy mit tudnának tenni, mert az Isten majd gondoskodik róla, hogy kapjanak feladatot.
Igen, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és vállaltad a beszélgetést.
Én is szeretném még külön megköszönni azt, hogy ezeket a gondolatokat úgy olyan lélekkel osztottad meg, ahogy mi itt a szívünkben éreztük és érezzük. Azt gondolom magam is, hogy a Caritas munkában talán a legcsodálatosabb dolog az, hogy a dobozok, a csomagok, a szolgálatokkal együtt a láthatatlan Jóistennek a láthatatlan, de annál erősebb szeretetét is visszük. Tehát a szeretet követei vagyunk, ahogy Caritas szó maga is a szeretetet jelenti, a szeretet pedig nem más, mint az Isten, így a caritasosok is Jóisten követei és kinyújtott keze a látható világban. Köszönöm szépen neked ezt a tanúságtételt, és a Jóisten áldása kísérje a te családod és az egész közösség munkáját plébános atyáival együtt.
Caritas műsorunkban most még néhány aktuális hírt szeretnénk megosztani a kedves Mária Rádió hallgatókkal. Egyrészt augusztus 20-ai Szent István napi ünnepre készülünk, így mindenkit hívunk és várunk az augusztus 20-ai ünnepen. Ezzel befejezzük mai műsorunkat, köszönjük figyelmüket, találkozunk két hét múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.